Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam fölsorolja szád minden döntését, minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem és figyelek ösvényeidre, gyönyörködöm rendelkezéseidben. Igédről nem feledkezem meg. Szeretettel köszöntöm a mai Isten tiszteletünkön a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, énekeljük fennállva 25. Zsoltárunk első versszakát. Helyünket elfoglalva, bűnbánó imádságos szívvel énekeljük a 211. számú énekünket az énektanításban tanult 6. Zsoltár dallamára összes versszakával. Hajtsuk meg most fejünket, és ének szóval megvallott bűnvallásunk után közös imádságunkkal valljuk meg bűneinket együtt mondva: könyörülj rajtam, én Istenem, és töröld el az én vétkeimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Most az én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek az ő bűnbocsátó kegyelmét, melyet megad minden őhozzá alázatos bűnbánó szívvel folyamodó embernek, ahogyan arról olvashatunk az efezusi levélben is. Mert kegyelemből van üdvösségetek, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Amen. Gyülekezet, foglalj el helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket ének szóval, énekeljük a 273. dicséretünk első 5. és 10. versszakát. Ami Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása jöjjön a mi Urunktól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írott első levelének második fejezetéből, a 6. verstől a 14. versig. A gyülekezet a hosszabb igeszakaszt helyét elfoglalva figyelmes szívvel hallgassa.
A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem a világnak, sem a világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk. Azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. Ezt a világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség urát nem feszítették volna meg. Hanem amint megvan írva, amit szem nem látott, amit fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van. Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni.
A mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, az ő szavait. Most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk azért. Mindenható Úrunk, drága mennyei Atyán, köszönjük azt, hogy neked van még szavad hozzánk, hogy megszólítasz bennünket, hogy beszélni akarsz hozzánk. Te látod, hogy milyen gyakran nem fordítjuk feléd füleinket, nem figyelünk a te szavaidra. Vagy ha figyelünk is, restek vagyunk megérteni, nem fogjuk fel, amit te mondani akarsz nekünk, és ha még esetleg fel is fogjuk, nem akarjuk megfogadni a te intésedet, tanácsodat. Azért könyörgünk most ezen a mai napon, hogy ezen az Isten tiszteleten a te igéd eljusson a mi szívünkhöz, és átformálja azt. Tudjuk és hisszük, hogy a te szavadnak van ereje ehhez. És kérünk téged, hogy így tedd áldottá ezt az Isten tiszteletet. Könyörgünk az ige hirdetőjéért, hogy ne a saját szavait szólja, hanem a tieidet, és könyörgünk a hallgatókért, hogy most mindent félretéve tudjanak nyitott szívvel itt ülni ezen az Isten tiszteleten, és figyelni a te szavaidra. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Foglaljuk el most helyünket, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki ide az úrasztalához a gyermek tanításra. Gyertek, bátran! Gyertek! Jó. Nos, ha megfogtátok egymás kezét, akkor köszöntsük a gyülekezetet egy szép hangos köszöntéssel. Áldás, békesség! Áldás, békesség! Azt szeretném tőletek kérdezni, tudom, hogy minden családban más a szokás, de hogy ki az, aki használ már közületek kést? Mármint, hogy rendszeresen. Van, aki még nem, de már sokan használnak. Na, akkor hozzátok fordulok, hogy mire való a kés, mire tudjuk használni, mi az, hogy eszetekbe jut rögtön egy jó éles késről? Húsvágás. Jó.
Igen?
Nem jelentkeztél?
Elvágjuk a kenyeret.
Aha. Másoknak ötlete? Mire lehet még használni a kést? Elvágjuk a zsömlét, hogy valamit bele tudjunk tenni. Nagyon jó.
Megkenjük a kenyeret.
Megkenjük a kenyeret. Csupa jót mondtatok. Lehet egy éles kést rosszra is használni, szerintetek? Mm-hmm. Hallottatok már ilyenről, ugye? Milyen rosszra lehet, ugye? Egy éles kés nagyon sok jó dologra alkalmas. Fel lehet vágni vele a kenyeret. Nincs is annál szebb, mint amikor egy reggeli alkalmával valaki a családból felvágja a többieknek a kenyeret. De lehet nagyon rosszra is használni. Egy éles kés nagyon veszélyes is tud lenni. Ahogy itt mondtad, hogy húsvágására alkalmas, hát nem csak a vasárnapi ebédhez való sült húst lehet vele felvágni, hanem ha rosszul használjuk, egymást is meg tudjuk vele sérteni. Lehet jóra, és lehet rosszra is használni egy kést. És így vagyunk a szavakkal is, akár hiszitek, akár nem. Nem tudom, hogy erre figyeltetek-e már, hogy szavakkal lehet nagyon jó dolgokat is csinálni. Lehet egy szomorú embert megvigasztalni. Ki az, akit már vigasztaltak meg? Na, látom, hogy akkor azért tapasztaltátok, hogy szavakkal nagyon jó dolgokat is lehet csinálni, lehet örömet okozni, lehet megdicsérni valakit. De az a furcsa, hogy ugyanúgy szavakkal, a mi szánkból kijövő szavakkal lehet nagyon rossz dolgokat is csinálni. Lehet rombolni, lehet másokat elszomorítani, megbántani, másokat kicsúfolni, lehet hazudni is. Úgy vagyunk ezzel, mint a késsel. És a mai ige szakaszunk arról szólt, és azt üzeni nektek is, és nekünk mindannyiunknak, hogy nagyon vigyáznunk kell a szavainkra. Mert olyan ez, olyanok a szavaink, mint egy éles kés, amivel bántani is lehet, és lehet vele nagyon jó dolgokat is csinálni, és lehet vele építeni is. Arra biztatlak titeket, hogy így használjátok ezzel az okos, előre tekintő bölcsességgel a szavaitokat, és minél többször építsetek vele, minél többször segítsetek vele, és okozzatok örömet vele egymásnak és azoknak, akik körülöttetek vannak. Köszönjünk most a gyülekezettől egy hangos köszönéssel. Áldás, békesség! Menjetek akkor gyermekisten tiszteletre. Szervusztok! Gyülekezet pedig mindeközben az ige hirdetésre készülve keresse ki a 171. számú dicséretünket, és énekeljük ezt, az énekünket. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom az Efezusi Levél 6. fejezetéből, a 10. verstől a 13. versig és a 17. versnek a második felét. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Vegyétek fel a lélek kardját, amely Isten beszéde. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a keresztény ember fegyvertárának utolsó eleméhez, utolsó fegyveréhez érkeztünk el ezen a mai vasárnapon. Olyan sok fegyverünk volt, hogy talán fel se tudjuk mindet sorolni egyszerre, De ez a számosság elárul két dolgot a számunkra. Egyrészt azt, hogy ha ilyen sok fegyverre van szükségünk, ez csak azt jelentheti, hogy nagyon sok és komoly veszély fenyeget bennünket, sok felől érhet minket támadás. Másrészt pedig, ha kicsit pozitívabban akarunk ehhez a nagyszámú fegyvertárhoz fordulni, akkor azt látjuk, hogy Isten nagyon sokféle fegyvert ad a kezünkbe, sokféle különböző módon kíván bennünket megvédelmezni. Ugye az elmúlt hetekben szó volt a békesség evangéliumának sarujáról, hit pajzsáról, üdvösség sisakjáról, az igazság szeretet övéről és a megigazulás páncéljáról. Mind-mind védekezésre alkalmas, védekezésre kitalált fegyverek, és mindegyik erős támadásoktól védenek bennünket. De egy fontos dolgot nem szabad elfelejtenünk, így a fegyvertárunk végéhez érkezve, amelyre folyamatosan emlékeztetnünk kell magunkat, amikor Isten fegyvereiről beszélünk. Ez az, hogy ezek a fegyverek Isten műhelyében lettek előállítva a mi számunkra, és ő az, aki a kezünkbe adja őket. De ha mi nem veszünk részt teljes szívvel ebben a harcban, ha nem kérjük ezeket a fegyvereket, ha nem imádkozunk értük, és nem ragaszkodunk hozzájuk szilárdan, akkor csak félig működik a történet, és komoly bajba kerülünk. Az a nagyon fontos dolog, amit ki kell hangsúlyoznunk, hogy Isten kész a kezünkbe adni ezeket a fegyvereket, de ölbetett kézzel nem érünk semmit. Nem elég csak hallani ezekről a fegyverekről, hanem meg is kell ragadni őket. Ugye olyan ez, mint amikor valaki annyira vigyáz a Bibliájára, hogy berakja a vitrines szekrénybe, és utána meg büszkén mutogatja a lelkésznek is, hogyha meglátogatja a családot, hogy nézze meg, egy gyűrődés nincsen rajta, ki nem nyitottam, annyira vigyáztam rá, egy porszem sincs rajta, de pont ez a baj. Isten azért adja ezeket a fegyvereket, hogy használjuk őket, hogy szépen rongyosra olvassuk a Bibliánkat, hogy ezek a fegyverek ütöttek, kopottak legyenek, hogy tényleg a csatamezőn viseljük őket, és használjuk őket. És a mai napon kerül sorra az utolsó fegyver, amelyet Isten a kezünkbe akar adni, ez pedig a lélek kardja, ami az Isten beszéde. Először szeretnék Isten beszédének a természetéről beszélni, arról, hogy miben is különbözik Isten beszéde, az ő szavai, a mi szavainktól és a mi beszédünktől, majd pedig arról szeretnék beszélni, hogy mire használhatjuk ezt a fegyverünket, mi ellen kell védekeznünk vele, és ez már egy külön kategória fegyverek között, hogy hogyan tudjuk ezt támadólag is használni. Azt hiszem, ugye a gyermek tanítás és gyermekek szavai után eléggé láthattuk azt, hogy a szavak bizony brutálisan kemény fegyverek tudnak lenni. Nagyon komoly hatást tudunk pusztán szavakkal elérni. És akármennyire is arról szoktunk beszélni, hogy elértéktelenedtek a szavak a mi korszakunkban, még mindig képesek vagyunk egy-egy szóval lerombolni egy ember önértékelését, tönkretenni az álmait, elvenni az élet kedvét, vagy teljesen felforgatni a legfontosabb kapcsolatait is. De másik oldalt ugyanúgy, szinte egy-egy szóval, egy-egy mondattal mi emberek képesek vagyunk megvigasztalni valakit, bátorítani és lelket önteni egy másik emberbe, és valóban azt érezhetjük, hogy a szavaink olyanok, mint egy erős kard, lehet velük értéket védeni, és lehet velük rombolni és pusztítani, nagyon komoly sebeket ejteni. Óriási felelősség tehát, hogy hogyan válogatjuk meg mi a szavainkat. De mai napon elsősorban Isten szaváról lesz szó. Isten szava ugyanis, és nagyon fontos, amikor erről a témáról beszélünk, hogy rögtön lássuk a különbséget Isten szava és a mi szavaink között, minőségileg más az ő szava és az ő beszéde, mint az ember szava. Isten szava ugyanis teremtő szó. Egyetlen szavával teremtette meg ezt az egész világot, egyetlen szavával hívta életre az állatokat és növényeket, teremtő erővel bírnak a szavai. És ez az a szó, amivel szólt az Ószövetség idejében prófétáknak és választott embereknek, ez az a szó, amivel Jézus is szólt és tanított, és ezt olvassuk róla, ugye, hogy nem úgy tanított, mint az írástudók, vagy mondanánk ma, nem úgy tanított, mint a lelkészek, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Szavai nem pusztán igazak voltak, hanem teremtő és gyógyító erő társult hozzájuk. Egyetlen szavára emberek elhagyták egész korábbi életüket, és mindent otthagyva követték őt. Egyetlen szavára beteg emberek meggyógyultak, halottak, feltámadtak. Hálát adott, és a kenyér és a hal megsokasodott. Isten szavának mindig ereje, hatalma, teremtő ereje van. És ha ez így van, akkor azt kérdezhetjük, és ez az első nagy kérdés, hogy akkor miért nem fogadta el mindenki Jézus szavát és Jézus prédikációját, ha ilyen erő van mögötte? Erre az a válasz, erről szólt a lekciónk, amelyet hallhattunk az előbb, hogy a hatalommal bíró szó, Isten szava, Krisztus szava, így fogalmazott Pál apostol, el van leplezve. Erről beszélt Pál apostol a lekciónkban, amikor Isten titkos és elrejtett bölcsességéről szólt, amit ennek a világnak a fejedelmei, ma így mondanánk, ennek a világnak a hatalmasai, a legbefolyásosabbak, akik mindenről tudni akarnak, ők sem ismerték meg, és ők sem értették meg. És ezt tapasztaljuk mi is, ma is, hogy sokan hallják, de csak kevesen értik Isten szavát. Nem értették meg akkor sem, mert nem ismerték fel, hogy ezeken a szavakon keresztül Isten szól. Hiába voltak a hozzájuk kapcsolódó jelek és csodák, bolondságnak és botrányosnak tartották ezeket a szavakat. Pontosan úgy, ahogy ma is nagyon sokan a kereszténység tanait, a keresztjén szavakat, Istenről való beszédet bolondságnak és botrányosnak tartják. Ebben az értelemben van lepel Isten szavain. Abban az értelemben, hogy az, aki nem ott és nem úgy keresi a szavak értelmét, az nem találja meg. De ez a nagyon fontos örömhíre Pál apostolnak, hogy ma is meghallható az ő szava. Ma is nyíltan hirdetik. Hirdetik erről a szószékről is, de számos más helyről és más formában is. És a legvégső, legnagyobb örömhír a számunkra az, hogy Isten szava nem lesz mindörökre elleplezve. Ismerjük a történet utolsó felvonását, amelyről beszél maga Jézus is, aztán a Jelenések könyve is, hogy amikor Krisztus visszatér és újra megszólal, akkor ezt írja a Szentírás egyetlen szavára, minden térd meg fog hajolni, mennyeieké és földieké, hatalmasoké és kicsinyeké, minden térd meg fog hajolni, akkor már nem lesz elleplezve, akkor már mindenki számára világos lesz, de sokak számára késő is lesz egyszerre. Istennek ezt a szavát, a teremtő, a világot átformáló, az emberi életeket átalakító szavát, és itt érünk el a saját életünkhöz és küldetésünkhöz, mi keresztjének képviselhetjük ebben a világban. Ahogyan a gyermek is szépen lassan tanul meg beszélni, mi is úgy értünk meg egyre többet és többet Isten szavából, és az igazán magas szint az, amikor ezt a szót, mint egy kardot elkezdjük forgatni. A lélek kardjáról hallottunk itt, és nem is véletlenül, ahogyan Pál írja, nekünk Isten kinyilatkoztatta, engedte tehát megérteni, felfogni az ő szavát a lélek által. Isten ajándéka ez. Majd így folytatta, mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten nekünk ajándékozott. Tehát, és itt van valami nehezen felfogható, de mégis nagyon mély igazsága a keresztjén üzenetnek, hogy maga a lélek, maga Isten az, aki megérteti velünk, megismerteti velünk mindazt, amit ő maga közölni akar velünk. Az ő szavait. A lényeg az, hogy valami számunkra megmagyarázhatatlan módon Isten kijelentésének, önfelfedésének, amikor elhúzza a leplet a saját arca elől, és megmutatja magát ennek a világnak, akkor ez a folyamat, ez rajta keresztül történik. Az ő ajándéka az, nem mi húzzuk el ezt a leplet, hanem ő mutatja meg magát. Ebben a történetben végig ő az aktív fél, ő cselekszik. Nagyon nehéz ez a téma, de érdemes legalább röviden érinteni, hogy itt Pál arról a kérdésről is beszél, hogy miért van az, hogy látszólag egyes emberek értik Isten szavát, reagálnak rá, mások pedig, ha bár ott ülnek a templomban esetleg, hétről hétre prédikációkat hallgatnak, még a fülük botját sem mozdítják, és nem változik meg az életük. Itt ő két fogalmat használ, van a lelki ember, aki lelki módon él és lát és gondolkodik, és vannak azok, akik nem lelki emberek. És itt nem valami ezoterikus nyitottságra vagy érzékre kell gondolni, amikor lelki emberről beszélünk, hanem az eredeti görög nyelv ezt mondja, pneumatikus ihletése, tehát arra utal, hogy végső soron Isten saját maga, a Szentlélek Isten, a Szent Háromság harmadik személye az, aki megjelenik és megnyitja a mi fülünket, aki segít abban, hogy felfogjuk, megértsük, magunkévá tegyük Isten szavát. Ez tehát a kard élének, a lélek kardjának az egyik éle. A másik éléről tehát azt mondja Pál, hogy ha bár az egyik oldalt Isten cselekszik, ő szól és ő nyitja meg a fülünket, azt mondja a másik oldalt, hogy ugyan nem értette meg és nem hitt Isten szavának nagyon sok emberre, de mi keresztjének hirdetjük az ő szavát, az ő igéjét. Ezt mondja, azt a szót, azt az üzenetet, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett. Azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Ez pünkös csodája, ugye, hogy amikor megjelenik a lélek, akkor egyszerre nem csak megértik az apostolok mindazt, amit Isten mondani akar nekik, hanem egyszerre a szívük is átformálódik, bátorságot nyernek, és kiállnak a ház tetejére, és elkezdik hirdetni, továbbadni ezt a szót. Az apostolokon keresztül szólal meg Isten, ugyanúgy, ahogy rajtunk keresztényeken keresztül akar megszólalni. Az Isten szava így lehet fegyver a mi kezünkben, a kard így kerülhet a mi kezünkbe, amikor olyan dolgokról kell számot adnunk, olyan dolgokat kell hirdetnünk, amelyeket még szem nem látott és fül nem hallott. A mi szánkból valahogy Isten szava mindig egy kicsit idegenül fog csengeni a világ számára, hiszen ha hűségesek vagyunk Isten igéjéhez, akkor olyan dolgokról adunk számot, amelyről sokan még nem is hallottak, el se tudják képzelni, hogy ez lehetséges lehet. Így beszél erről Pál, ugye, hogy ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből jött szavakkal, hanem lélektől jött tanítással a lelki dolgokat, a lelki embereknek magyarázva. Az a nagyon fontos üzenete, hogy sose keverjük össze a saját szavainkat Isten szavával. Akkor se higgyük azt, hogy nekünk köszönhető a vigasztaló szó nyomán a vigasztalás, a bátorítás nyomán a megbátorodás és a megbékítés nyomán a békesség, ha minket használ fel Isten ebben a történetben, mert ő az, aki rajtunk keresztül működik. Isten szava ugyanis Isten birtokában van. Ő adja a kezünkbe, de ő az, aki vissza is veheti. Ő adja az általunk kimondott szavakhoz a gyümölcsöket és az eredményeket, az áldásokat, és azok sosem a mi érdemünk. És mégis, ez a nagyon érdekes, azt mondja, hogy ez a mi feladatunk, hogy hirdessük. Furcsa kettősség, de valami oknál fogva Isten így látta helyesnek, hogy ennek a kettősségnek a feszültségében éljünk, az ő szava, az ő tulajdona, és mégis a mi kezünkbe és a mi szánkba adja, hogy tudjuk hirdetni. Tehát láthatjuk, hogy Isten szava az, hogy neki érthető, megfejthető üzenetei, szavai vannak az emberekhez, ez az állítás képezi a Szentírás egyik központi üzenetét. Ez a szó azonban hosszú ideig mint egy rejtve volt, nehezen érthető, sokan nem értették és nem értik ma sem, de ereje van. Ott, ahol megjelenik, ahol hallatszik, ott történik mindig valami. De a következő nagy kérdés, hogy hogyan és mit is kellene nekünk hirdetni. Mire való tehát az a kard, amit a lélek ad a kezünkbe? A zsidókhoz írt levél beszél Isten igéjének a feladatáról a következőképpen. Ugyanezt a képet használva ezt mondja, Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Isten szava tehát elsősorban a szív gondolatait és szándékait kívánja megítélni. Ugye amikor szívről beszélünk, nekünk elsősorban az érzelmeink jutnak eszünkbe, de amikor az ókori ember a szív fogalmára gondolt, akkor az életünket meghatározó központi gondolatok, alapértékek és döntések szervéről beszélt. És azt mondja, hogy Isten szava éppen ezeket veszi célba. Nem csak felületesen akar a mi életünkhöz szólni, nem csak azt mondja, hogy jó lenne, ha egy kicsit megváltozna az életet, hanem az életünk közepét veszi célba. Ez az Isten igéjének a célja. Nem elégszik meg azzal, hogy elvi szinten meggyőz minket Isten létéről, vagy bizonyos dolgokról, és elfogadtatja velünk a kereszténység igazát. Nem azt akarja, hogy aláírunk valamiféle nyilatkozatot. Nem elégszik meg annyival sem, hogy a lelkünket áthatja egyfajta vallásos érzés. Isten igéjének a célja, az ő szavainak a célja mindig az ember életének a középpontja, a szíve. Azt akarja, hogy megváltozzon az életünk, hogy a döntéseinket, a kapcsolatainkkal, életvezetésünkkel, hivatásunkkal összefüggően mindent Isten szavának a tükrében, annak nyomán arra figyelve hozzunk meg. Mindig teljes változást, ahogy beszél arról az új szövetség, újjászületést, sőt, újjáteremtést akar Isten szava, hiszen teremtő szóról van szó. Ahogyan egyszer a semmiből megteremtette a világot, és a porból megteremtette az embert, úgy akarja a tőle elszakadt bűnös embert is újjáteremteni és újjáformálni saját maga képmására. De ez a kard, ez a csodálatos erejű, újjáteremtő kard, hogyan lesz a mi kezünkben fegyver? Ugye éppen azért izgalmas ez a kard, mert ez az első a fegyvertárunkban, amely egyszerre védekezésre és támadásra is alkalmas. Talán vártuk is már, hogy a sok védekező fegyver után legyen valami, amivel végre mi is jól odaszúrhatunk és odavághatunk az ördögnek. Hát itt van a kezünkben az Isten kardja, a lélek kardja. Először is védekezésre van a kezünkben. A világosság és őszinteség, amit Isten szava teremt, amit létrehoz, amikor leleplez minden hazugságot és felfedi a szívünk mélyén, a saját szívünk mélyén rejtőző legsötétebb gondolatokat és indulatokat is. Már nagyon fájdalmas ez a módszer, ha valaki őszintén belenéz az ige tükrébe és meglátja magát benne, de mégis bennünket véd. Bennünket véd a hazugságoktól, az önáltatásoktól, az önigazolásoktól. Ugyanis a sátán nagyszerű módszere és fegyvere, hogy előszeretettel próbál minket rávenni arra, hogy saját magunkat tökéletesnek és igaznak tartsuk. Isten szavait és szándékait pedig próbálja mindig valahogy gyanúsnak és valahogy ellentmondónak felmutatni, hiszen ne felejtsük el sose, amikor szavakról beszélünk. A sátán első szava a Szentírásban hazugság volt, pedig csak kérdezett valamit. Ez az ő szokása, mind a mai napig. És olyan sokszor az a célja, hogy Isten ültesse velünk szemben a vádlottak padjára, hogy elhitesse velünk, hogy Isten igéje és Isten szavai ellentmondásokat tartalmaznak, hogy tudományosan igazolhatatlan, hogy olyan sok embert használt fel a Szentírás keletkezésekor Isten, hogy teljesen megbízhatatlan az egész, vagy pedig olyan ígéreteket, olyan szavakat tulajdonít Istennek, amelyeket sohasem ígért, vagy sohasem mondott. Például sokszor próbál minket elhitetni azzal, hogy Isten azt ígérte a keresztényeknek, hogy sosem fognak szenvedni, sosem fogja őket baj érni. Holott pont ennek az ellentéte az igaz. Azt ígérte, ha figyelmesen olvassuk a Szentírást, hogy akik hűségesek akarnak lenni hozzá, azokat bizony üldözni fogják, azokat szenvedés fogja érni. Jó, hogyha tényleg szaván fogjuk Istent, és nem pedig mi tulajdonítunk neki szavakat. És nagyon fontos az, hogy a sátánt sose úgy képzeljük el, mint aki retteg a Biblia közelségétől, mintha a puszta könyvvel, amelyet ott törzünk a szekrényben, távol lehetne őt tartani, sőt, a sátán kifejezetten jó Biblia ismerettel rendelkezik, talán mondhatnánk úgy is, hogy simán le tudna doktorálni teológiából, hogyha akarna, de nem biztos, hogy akar, és nem riad vissza attól, hogy Isten szavát megpróbálja összezavarni előttünk. Mindez pedig egyetlen egy célból teszi, és ehhez nagyon gyakran a Szentírásból idéz, hogy a bizalmunkat roppantsa meg Istennel szemben. Ez ellen védhet minket az, hogyha ez a kard, Isten igéjének a kardja, valóban a kezünkben van, és erősen fogjuk. Ha ismerjük Isten szavát, ha értjük, hogy mit akar üzenni az embernek, és mi a mondani valójának a lényege, erről János evangéliuma szépen képiesen beszél, amikor ugye a juhokról beszél és a pásztorról, hogy a juhok ismerik pásztoruk szavát, és ezért követik őt. Nem megtanultak bizonyos szavakat, hát nem memorizálták, hanem ismerik a hanglejtését. Felismerik az ő szavát. És hallhatnak nagyon hasonló szavakat más pásztorok szájából, de nem fogják őt követni. Így kell nekünk is megszoknunk, megismernünk, hozzászoknunk a pásztorunk, a jó pásztor Jézus Krisztus hangjához, hogy
messziről felismerjük, ha ő szól, és felismerjük azt, amikor valami nagyon hasonló, de mégis megtévesztő szó hangzik el. Ugye évtizedekkel ezelőtt még itt Budafokon is szokás volt az, hogy a frissen konfirmáltaknak egy kis táblát adtak, ami egy ilyen kis akasztó volt, és a táblán az a szó, az a mondat állt, hogy hát Jézus mit szól hozzá. És ezt a táblát szépen a konfirmandusok a hálószobájukban kirakták, és hát bármiféle zűrös, zavaros gondolat volt a fejükben, ránéztek, akkor ott el kellett gondolkodni, hogy Jézus mit szól hozzá. És hát ugye első pillantásra azt kellene gondolnunk, hogy hát honnan tudjam, hogy mit szól hozzá Jézus. Nem biztos, hogy a Bibliában van olyan szakasz, ami bele van írva, hogy kedves XY, a mai napon Jézus neked ezt üzeni. De pont ez a lényeg, ez húzódik meg el mögött a mondat mögött, hogyha napi kapcsolatban vagyok Jézus Krisztussal, akkor, mint ahogy azt emberi kapcsolatok szintjén is gyakran érezzük, ugye, hogy már szinte tudjuk, hogy a másik mit mondana egy bizonyos helyzetben, hogyha nagyon szoros kapcsolatban vagyok vele, így lehetünk Jézus Krisztussal is, ha tényleg eltöltekezünk az ő szavaival, az ő igéjével, hogyha ránézek, akkor, és elgondolkozok rajta, hogy na vajon Jézus most erre mit mondana, akkor tényleg megszólal a pásztor hangja, és megértem, mert ismerem az ő szavajárását, ismerem a gondolkodását, és erről szól ez a mai igénk, hogy ennyire szorosan kell Isten szavához ragaszkodnunk, folyamatosan el kell vele töltekeznünk, hogy ne tudjanak minket félrevezetni és becsapni. Ezek a szavak ugyanis erőt adnak a kísértések idején, hogyha így ismerjük őt. Ez tehát a védekezés, és másrészt pedig a lélekkardja támadó fegyver is a kezünkben. Ugye Pál apostol a Timóteusnak írt második levelében ezt mondja a Szentírás Isten írott szavának a hasznáról, hogy ez az ihletett írás hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ugye itt van szemünk előtt a lélek kardjának a másik éle, a támadó él, amelyet használhatunk, a tanítás az Isten gondolatairól, terveiről és szavairól. Mert, és ez nagyon fontos tudnunk, a keresztény tanítás, a keresztény hit mindig konfrontál, mindig megütközik azokkal az alternatív valóságokkal és igazságokkal, amelyek körbevesznek minket, ütközteti Isten igazságát ezekkel. És ugyanez jelenik meg személyes életvitelünk szintjén is, hiszen Isten szava megfed minket, rámutat a bűneinkre. Tisztán és jól láthatóan hívja fel a figyelmünket rá, ha őszintén és nyíltan olvassuk a Szentírást. De a feddésen túl Isten igéje meg is akar jobbítani minket. Sosem azért támad, és sosem azért vesz minket személyesen is ostrom alá, és azért, nem azért támadja az igazságokat, az igazságainkat, hogy csak lerombolja, hanem a helyére valami jobbat, szebbet, nagyszerűbbet akar adni, hogy megjavítsa, megjobbítsa a személyiségünket és az életünket. Ha gyomlál is, azért teszi, hogy újat ültethessen a helyére, és ha rombol, azért teszi, hogy később építhessen ott. Fontos intés ez a számunkra is, akik azzal vagyunk megbízva, hogy Isten szavát vigyük el ebbe a világba. Hiszen akármennyire is idegennek tűnik ebben a PC világban, támadó fegyver van a kezünkben. Támadó, mert ez a mi feladatunk is, hogy intsünk, fedjünk, ítéljünk meg saját életünket is, és a körülöttünk lévőket, ezt az egész világot, de, és erre hívja fel a figyelmet ez a szakasz, óriási felelősség is ez. Nem szabad elfelejteni, hogy ezt a kardot sosem használhatjuk a saját céljainkra. Mert nincs annál borzalmasabb, amikor a saját érdekemből, saját szándékomból, a saját bosszúm miatt használom Isten igéjét, és Isten nevét, és Isten tekintélyét, hogy a saját szavaimnak nagyobb súlyt szerezzek. Ezt a fegyvert csak arra lehet használni, amire adta Isten. Nagyon veszélyes, hogyha másra használjuk. És nagyon fontos az a szempont is, hogy Isten szavát, Isten igéjét mindig a maga teljességében kell hirdetnünk. A legnagyobb kísértés ugyanis az, hogy az Istentől jövő üzenetet, az ő szavait hirdetjük, de valamit kihagyunk belőle. Az egyik részét, ami nekünk kedvesebb, jobban hangsúlyozzuk. Így beszélnek talán a konzervatívabb gondolkodásúak nagyon sokat a fegyelemről, az erkölcsről, a tekintélytiszteletről, arról, hogy mondjuk a gyermekeknek tisztelniük kell a szüleiket, és ez igaz, ez Isten üzenete, Isten szava. De nagyon ritkán beszélnek arról, hogy Isten szabadságra szabadított meg minket, azért, hogy felelős, érett keresztényként éljünk. Nem csoda, hogy liberálisabb gondolkodásúak inkább ezt a másodikat szeretik hangsúlyozni az előbbiek rovására. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy az igazság középen van mindig, hanem azt, hogy erre van bennünk egy hajlam, hogy azt vegyük komolyan, azt hirdessük Isten szavából, ami közelebb áll hozzánk, ami engem kevésbé velem szemben kevésbé konfrontál, kevésbé ítél meg engem, és sokkal jobban tudok vele másokat támadni és másokat ítélni. De a lényeg az, hogy mindig először magammal szemben használjam a kardnak a jobbító, feddő, intő élét, és aztán utána léphetek fel másokkal szemben is. De használnunk kell, mert az egész teremtett világ sóvárogva várja, hogy megjelenjenek az Isten nevében fellépő, az ő szavait hirdető keresztjének. Harcolnunk kell, harcban állunk, és ezt a nagyon fontos fegyverünket, Isten szavának a lélek kardját nem hagyhatjuk otthon, ezért fontos, hogy folyamatosan töltekezzünk vele, ismerjük meg, vonatkoztassuk a saját életünkre, és használjuk bátran a harcmezőn is. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, válaszoljunk Isten szavára, és énekeljük a 445. énekünk első és 6. versszakait. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mindenható mennyei Atyán, köszönjük a Te szavadat, amely bár megítél minket, amely bár megint minket és megfed, mégis tudjuk és hisszük, hogy a minket újjáteremtő, nekünk új életet adó erő van benne. Így kérünk Téged arra, hogy nyisd meg a mi szívünket. Adj nekünk bátorságot, hogy merjük elhinni a Te szavadat, merjük azt elfogadni, hogy Te meg akarsz változtatni minket, és nem csak hozzá akarsz simulni az eddigi világnézetünkhöz, gondolatainkhoz, hanem meg akarod változtatni és formálni akarod azokat. Így kérünk, hogy ezzel az alázatos lélekkel áldj meg bennünket. Könyörgünk a mi gyülekezetünkért, hogy valóban a Te szavadat csorbítatlanul, hiánytalanul tudjuk hirdetni, adj bátorságot mindannyiunknak személyes életében, hogy családtagjaink felé, barátaink felé, munkatársaink felé tudjuk a lélek kardját forgatni. Add, hogy sosem a saját szavainkat hirdessük, hogyha intünk is, ha konfrontálunk is, folyamatosan legyen ott a szeretet mögötte, és tudjunk építeni is, és tudjunk újat teremteni is. Ezért kérünk, hogy adj bölcsességet is a Te igéd használatához, a Te igéd megéléséhez. Így könyörgünk a mi gyülekezetünkért, hogy te maradj annak jó és hűséges pásztora, hogy érthessük a te szavadat, tudjuk, hogy te mit szólnál a mi életünkhöz. És most különösen is könyörgünk azokért, akik fájdalmak, gyász, nehéz terheit hordozzák, akik talán az elmúlt hetekben vesztették el szerettüket és kísérték el őket a minden élők útján. Kérünk téged, hogy a te szavad, a te vigasztaló szavaid erővel és hatalommal szólaljanak meg az ő szívükben. Te adj ott vigaszt, ahol az emberi szavak már kevesek. Így kérünk téged azokért, akik megfáradtak, terheket hordoznak, azokért, akiket bátorítani kell, akik buzdításra szomjaznak. Jézusért kérünk, hallgasd meg a mi esedezésünket. Amen. Most pedig együtt mondjuk el a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet, foglalj el helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévő gyülekezeti tagjainkat itt a Budafoki Református templomban, különösen is azokat, akik talán most vannak itt először közöttünk. Hívjuk és várjuk őket állandó hétközi alkalmainkra és Isten tiszteleteinkre is. Következő héten, hétfőn megtartjuk este 6 órától a gyülekezeti teremben az énekkart, annak próbáját, erre is várjuk az érdeklődő gyülekezeti tagokat, és felhívom a figyelmet arra, hogy hétfőn este újra találkozik a női biblia kör, este 6 órától az óvoda épületébe várja a hölgy testvéreket Lakatos Enikő beosztott lelkészünk. Kedden délelőtt 10 órától a varró kör újra összegyűlik itt a gyülekezeti teremben, este 6 órától pedig a KT magyarázatos biblia óránkat folytatjuk. Szerdán délelőtt 10 órától nyugdíjas bibliaóra lesz, este 6 órától pedig elindul jövő héten a kereszt kérdések sorozat, amelyre még mindig van egy-két szabad hely, lehet jelentkezni. Adjuk át a hírt barátainknak, ismerőseinknek, és várjuk szeretettel azoknak a jelentkezését, akik úgy érzik, hogy jó lenne a kereszténység alapkérdéseit a fejükben helyre rakni, érdeklődnek a kereszténység iránt, nem tagjai még egyetlen kis csoportnak sem, és szívesen kipróbálnák ezt a 10 hetes sorozatot. Jöjjenek el bátran az első alkalomra, nézzék meg, ha nagyon nem ízlik a vacsora, akkor esetleg következő héten már más vacsora lesz. Várjuk szeretettel tehát erre a jelentkezőket, tényleg bátran jöjjünk el és próbáljuk ki ezt a sorozatot. 10 héten keresztül leszünk együtt, szerdán este 6 órától a gyülekezeti teremben, de az ige körüli alkalmunk sem marad el, valószínűleg a torony szobában fognak ugyanúgy szerdán este 6 órától összegyűlni a testvérek. Csütörtökön reggel 8 órától megtartjuk a bibliaóránkat, pénteken viszont a babamama kör és a konfirmációs órák március 15-én elmaradnak. A mai napon az igét Posgai Zoltán testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Szűcs Mária testvérünket és Szilágyi Istvánné Veres Ilonát. Szűcs Mária életének 85. évében hunyt el, Szilágyi Istvánné pedig 94. évében. Ravataluk felett Isten igéje, a János evangélium a 11. fejezetének 25. és 26. verse alapján szólt a következőképpen. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed ezt? Isten vigasztaló kegyelmét és szeretetét kérjük, és ezért imádkozunk a gyászoló testvérek életében. Erre a hétre is imatéma javaslatunk van, kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak a keresztkérdések sorozatáért, hogy valóban Isten szava eljusson az emberek szívéig, és életeket formáljon, alakítson át, emberek térjenek meg, és legyenek Isten követői.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. A híreink közé tartozik, hogy továbbra is keresünk óvónőt az óvodánkba, és lehet még jelentkezni, még 2 hét van a záró határidőig, de már eddig is elég sokan jelentkeztek, tehát kérjük, hogy minél hamarabb, aki szeretne jönni, az tegye ezt meg. Március 7-én rendkívüli presbiteri gyűlés keretében Esperes úr vezetésével kanonika vizitációra került sor. Köszönjük azoknak a segítségét, akik péntek este közreműködtek a lomtalanításba. A kicsi, de aktív csapat megtisztította a torony alját és a templom és a gyülekezet közti átjárót is. Kérem a testvéreket, hogy igyekezzünk ezt a rendet fenntartani. Március 30-án, tehát 2-3 hét múlva lesz templom takarítás parti. Kérjük a testvéreket, hogy szánják oda az időt erre, hiszen a következő ünnepek méltó környezetbe kerüljenek megrendezésre. A rákövetkező héten, április 6-án szombaton 4 órakor lesz Szász Lajos megválasztott lelkészünknek a beiktatása, tervek szerint püspök úr és esperes úr szolgálatával. A gyülekezeti tábornak is megtalálható a szórólapja a kiáratnál, ugye egész évünk mottója a több az élet, ez ott is aktuális lesz. Az ifi tábor pedig szintén az erre következő héten, július 19 és 24 között lesz Soltfat kertem. Tehát a fiatalok jöhetnek több táborba is, így a szülőknek is jó dolga van, mert akkor nem kell annyit foglalkozni a kölkökkel. Idén nyáron is szervezünk hittantábort, 2 turnusba is, a felsősöket június 20 és 25 között, az alsósokat pedig június 25 és 36 között várjuk Mátraházára. Ja, igen, fontos, hogy jelentkezni a Facebookon, illetve hamarosan a honlapon lehet. Kárpátaljai testvéreink javára továbbra is gyűjtünk, és a kiáratnál megtalálhatók az 1%-os felajánláshoz az adatlapok, tehát azt a mintát kiki elviheti magával. És fontos, végül, de nem utolsó sorban megjelent a hírlevél, hála Kavanai Gyöngyi szerkesztő aktív motiváló erejének, ebből is vigyünk magunkkal. És még ez később még hirdetésre kerül, de azért most is felvetem, hogy mostanában indul a mezőpaniti testvérgyülekezetünkbe a templomépítés, a templombővítés, és hát ez úgy lenne illendő, hogy ehhez a magunk lehetőségei szerint mi is járuljunk hozzá, tehát aki úgy gondolja, akkor erre a célra is lehet adakozni, akár a pénztárosi asztalnál, akár pedig erre a célra lehet átutalni a gyülekezet számla számára, és ha egy méltó összeg összegyűlt, akkor majd ezt eljuttatjuk hozzájuk. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Isten tiszteletünk végéhez érve keressük ki a záró énekünket, a 472. énekünk első 4 versét énekeljük.
Thank you. Fogadjuk Isten áldását. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Áldás, békesség, áldott vasárnapot kívánok.